Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg most Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Márk evangéliumában, a 9. fejezet 14. versétől a 29. versig a következőképpen. Amikor a tanítványok közelébe értek, nagy sokaságot láttak körülöttük, írástudókat is, akik vitatkoztak velük. Amint meglátták Jézust, az egész sokasság nyomban megdöbbent, és eléje futva köszöntötte őt. Ő pedig megkérdezte tőlük, miről vitatkoztok velük? A sokasságból így felelt neki valaki. Mester, elhoztam hozzád a fiamat, akiben néma lélek van, és amikor ez megragadja, úgy leteperi őt, hogy tajt égzi, fogát csikorgatja és megmerevedik. Szóltam tanítványaidnak, hogy űzzék ki, de nem tudták. Jézus így válaszolt nekik. Ó, hitetlen nemzedék! Meddig leszek még veletek? Meddig szenvedlek még titeket? Hozzátok őt elém! Oda vitték hozzá, és amikor meglátta őt a lélek, azonnal megrázta a fiút, úgyhogy az földre esve fetrengett és tajt égzott. Jézus megkérdezte a fiú apjától, mennyi ideje, hogy ő így van? Mire ő ezt válaszolta, gyermekkora óta. Sokszor vetette tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit lehetne tenned, szállj meg minket, és segíts rajtunk. Jézus ezt mondta neki, ha lehet valamit tennem, minden lehetséges annak, aki hisz. Erre azonnal felkiáltott a gyermek apja, és így szólt, hiszek, segíts a hitetlenségemen. Amikor meglátta Jézus, hogy összefut a sokaság, ráparancsolt a tisztátalan lélekre, és ezt mondta neki, te néma és süket lélek, megparancsolom neked, menj ki belőle, és ne menj bele többé. Erre az felkiáltott, erősen megrázta őt, és kiment belőle. A gyermek olyan lett, mint a halott, úgyhogy sokan azt mondták, vége van. Jézus azonban kezét megragadva magához térítette, és az felkelt. Amikor azután Jézus bement egy házba, tanítványai megkérdezték tőle maguk között. Mi miért nem tudtuk kiűzni? Ő pedig ezt mondta nekik, ez a fajta semmivel sem űzhető ki, csak imádsággal. Amen. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban, a Bibliáról már nagyon sok mindent tudunk. Mindig elmondjuk azt, hogy a legeknek a könyve. És akkor soroljuk konfirmandusoknak is, hogy miért a legkönyvebb a Biblia. Elmondjuk mondjuk azt, hogy a legtöbb példányban adják ki, nem csak 5 éven keresztül, hanem amióta csak van könyvnyomtatás. Sőt, az első könyv, amit kinyomtattak 1452-ben, az a Biblia volt. Mind a mai napig, mostanában 20 millió példányra adják ki évente. Elsöprően sok nyelven van lefordítva, közelébe sem érhet, meg sem közelítheti egyik másik könyv sem a Biblia lefordítottságának a számát. 2500 vagy már a fölötti nyelvről van szó, amelyre le van fordítva a teljes Biblia és annak egyes részei. Aztán mondhatjuk azt, hogy a Biblia fordításoknak a kalandos volta is egyedülálló. Nagyon szeretem ezeket a könyveket, amelyek arról szólnak, hogy milyen történetek fűződnek, kapcsolódnak misszionáriusok, Biblia fordítók életéhez. Az egyik, amit sokszor emlegettem már, az az, amikor Afrikában az egyik törzsben próbálják fordítani, megtalálni a szót arra, hogy hinni. Mert megrőkönyödve tapasztalják a misszionáriusok, hogy nincs ilyen szó ennek a törzsnek a nyelvében, hogy hinni. Mert alapvetően a hit és a bizalmatlanság uralkodik a törzs tagjai között, nem mernek egymásnak például hátat fordítani, attól félve, hogy a másik a hátába fogja döfni a dárdát vagy a kést. És aztán sok idő után leesik a tantusz, és megtalálja a megfelelő szót a misszionárius, a hinni szóra, ami pusztán ennyi, hátat fordítani a másiknak. Vagyis amikor mer az ember valakinek hátat fordítani, tudja azt, hogy nem fogja bántani a másik. Na ez jelenti a hitet, a bizalmat. Úgyhogy így fordítják le. Hinni Istenben, hátat fordítani az Istennek. Egészen más jelent ugye nálunk, és egészen mást ott. Van egy másik könyv, ami egy biblia fordítónak a hosszú, azt hiszem 25 éves munkáját foglalja össze, az a címe, hogy teljesíthető küldetés, mission possible, ugye egészen más, mint a teljesíthetetlen küldetés, az akciófilm. Úgy tűnik, hogy Istennel, pedig ez sokkal nehezebb küldetés volt, Istennel mégis teljesíthetővé, megvalósíthatóvá válik. Még az is érdekessége ennek a könyvnek, hogy Marilyn László írta, amerikai atyánk fia, de hát úgy tűnik, hogy valamilyen magyar gyökere van, hiszen László nincsen máshol, de nem sikerült utána járnom, megtalálnom, hogy milyen gyökerei vannak neki. Talán valaki, hogyha beüti majd a Google-ből keresőjébe, akkor megtalálja. A lényeg az, hogy az 1970-es években járunk, és Pápua Új-Guineában, méghozzá egy Hauna nevű törzs tagjai között, pár 10 000 fős tagról, faluról van, vagy hát törzsről van szó, ahol a kezdet kezdetén banánhéjra írnak, nincsen más lehetőség. Talán 4 év is eltelik, amíg Marilyn László megtanulja ennek a törzsnek a nyelvét, és létrehozza, megalkotja a Hauna és angol szótárt. Akkor mondom, nem a Hauna, hanem a Sepik Iwan nyelv és az angol szótárt. Sepik Iwan nyelven beszélnek. És 4 év elteltével jutnak abba a fázisba, hogy megkezdődhet, miután megvan már az írásbeliség, mert ugye persze a Sepik Iwan betűk sem léteztek, meg nem tudtak írni. Tehát miután megvan már az írásbeliség, megvan már a szótár, jutnak abba a fázisba, hogy elkezdődhet a Biblia fordítás, maga köré gyűjti azokat az embereket a törzsből, akikre számíthat, a sámánt, a köpködőket, majd erről szó lesz még később, hogy kik ezek a köpködők, és ilyen kamasz fiúkat, akik segítenek neki megkeresni, megtalálni a megfelelő szavakat, hogy az a fordítás az célba jusson, érthető legyen a törzs tagjai számára, és akkor elkezdenek új szövetségi történeteket fordítani, és akkor úgy eszembe jut, ugye Biblia vasárnap van, hogy hát Luther az új szövetséget pedig egymaga 3 hónap alatt fordította le. Itt 4 év kell hogy elteljen, ugye csak nem 500 év elteltével, hogy egyáltalán abba a fázisba kerüljenek, hogy elindulhasson a fordítás. És akkor Luther 1521. december elejétől 1522. március elejéig fordítja le az új szövetséget. 3 hónap alatt Warburg várában, hát biztos, hogy unatkozott is, hiszen tudjuk, hogy nem jó szándékból, vagy nem jó szándékából, vagy jó kedvéből került oda, hiszen Bölcs Frigyes raboltatta el a Wormsi birodalmi gyűlést követően, amikor ugye már nem csak egyházilag rúgták ki, hanem a birodalmi átkot is nyakába kapta, hogy hát életben maradhasson. És hát Luther ezzel tölti az idejét. Fogja az új szövetséget, aztán majd később ugye az ószövetséget is, és lefordítja német nyelvre. És aztán persze kedvet kap Károly Gáspár is, hogy lefordítsa magyar nyelvre, amit ugye 1590-ben adnak ki. Na szóval itt 4 év telik el, és elindul a Biblia fordítás, és aztán utána neki kezdenek az Ószövetségnek is, Mózes első könyvének, a teremtés történetnek, és ezt elképesztő izgalommal várják a törzsnek a tagjai, azok, akik körülveszik őt, a sámánt, a köpködőket, a tizenéves kamaszfiúkat, hogy vajon mi fog kijönni ebből, hogy hogyan teremtette Isten, vagyis ahogyan ők nevezik, adikomi, hogyan teremtette az embert, hogyan teremtette az ő törzsüket. Tudni, megvan nekik is a teremtés mitoszuk, és egyik nemzetség azt gondolja, hogy a krokodiltól származnak, a másik azt gondolja, hogy a kazuártól, ez ilyen röpképtelen nagy futó madár Pápua Új-Guineában, vagy futó madaraknak az összefoglaló neve, valami hasonló lehet, mint mondjuk a struc. A harmadik azt gondolja, hogy az óriás kígyótól származnak, a negyedik nemzetség pedig, hogy a vaddisznótól. Szóval nagyon-nagyon várják, persze hosszú idő telik el, nem úgy, mint amikor végigolvasok a teremtéstörténetet, vagy eldarálom a hittanórán, hogy első, második, harmadik, negyedik, ötödik, hatodik nap mi történt, hanem itt napok telnek el, vagy egy-egy napon keresztül ugye fordítják egy-egy napnak az eseményét, és akkor mindig kérdezik, hogy Isten Atya hogyan teremtett bennünket? Adikomi hogyan teremtett bennünket? Mi következett ezek után? És akkor mondja Marilyn László, hogy hát várjatok, hát még addig nagyon sok mindent kellett megteremtenie Adikominak, amíg eljut az ember megteremtéséhez. Aztán mindig kérdezik, hogy na, ma van a mi nagy napunk? Ma van az a nagy nap, amikor megteremtette a mi törzsünket? És akkor mondja egyszer Marilyn László, hogy igen, elérkezett a nagy nap. És persze aztán imádkozik, fohászkodik magában, hogy most akkor mi lesz, Uram, mi lesz, hogyha megtudják ők, hogy te hogyan is teremtetted az embert. Hogy összeütközésbe kerül a teremtés történet az ő régi hiedelmükkel. Vége lesz a missziónak. Jó, hát Uram, akkor elmondom nekik, de az egész a te ügyed. És akkor azt mondja, hogy hát Isten összekotolt egy kis port, egy kis sarat, megformálta, belefújt az embernek az orrába, és hát így teremtette az embert. És akkor többen cseng, nem is tudnak megszólalni a törzsnek a tagjai. Aztán egyikük megszólal, hogy ez minden. Aztán az egyik bátrabb kamaszfiú, miután ilyen meghallja a válasz, hogy igen, ez minden, mondja azt, hogy hát akkor most már tudjuk. Egyébként mindig is kételkedtünk abban, hogy a krokodiltól, meg az óriás kígyótól származunk. Akár mi is gondolhatunk erre, hogy persze, hát mi is kételkedtünk abban, hogy onnan származunk, amit tanítanak nekünk, amit mondanak nekünk. Mindig is tudtuk, hogy jóval több az emberi élet, mint amire a tudomány eljuthatott, vagy eljut bármikor is. Aztán ugye jön a bűnbeesésnek a története. Itt szerepel egy elképesztően hosszú szepik ájvám szó, amit meg sem kísérlek felolvasni. És mondja is a misszionális, hogy hű, ez aztán hosszú szó. Magyarázzatok meg, mit jelent. Rothadó, bűzlő szemét. Azt jelenti, hogy rossz, nem jó, hibás vagy utálatos. Mit tartotok bűnnek? Kérdezte Marilyn. Mondjátok el nekem, mit tart Haunában mindenki rossznak, amit sohasem szabadna tenni? Sohasem szabad lopni, felelte Taipa. Rosszat tesz az, aki megöl valakit. Vannak, akik ölnek, de tudjuk, hogy az ember, az ilyen ember nagyon rosszat tesz. Sohasem szabad hazudnom, vetette közben Maiak. Bár néha mégis megteszem. Vétkezem, tette hozzá Nokiin, ha más feleségével alszom. És soha senkinek sem szabad tiszteletlenül viselkednie, az előjárókkal, különösen apjával és anyjával szemben, magyarázta Mautam. Az nagyon nagy baj. Marilyn meglepődött. Ez a 10 parancsolat 5 parancsolata. Ki mondta nektek, hogy ez mind rossz? Kérdezte hitetlenkedve. Az őseink, felelte Nokiin. Apáink nemzedékről nemzedékre adták tovább ezeket a szabályokat. És akkor itt döbben meg a misszionárius, hogy Isten a szívükbe írta ezeknek az embereknek is az ő törvényét. Isten szent lelke előkészítette már az ő szívüket. Nem egy olyan vadidegen tanítást vitt Pápua Új-Guineába, amit egyáltalán nem ismernek. És aztán következő nagyon kedves rész az, amikor próbálják megtalálni annak a történetnek a lényegét, amikor Jézus meggyógyítja a vak embert, és a szemére köp, és akkor ugye először csak halványan lát valamit, aztán még egyszer, akkor halványan látja az alakokat, a fákat, aztán újból, és akkor teljesen meggyógyul. És ugye azért volt ez érdekes, ez a szemre köpés, mert ugye mondtam, hogy ott voltak a köpködők, akik a törzsnek a gyógyítói, varázslói, akik ilyen módon végezték a gyógyításnak a szertartását, és teljesen elképedtek, amikor szembe találkoztak azzal, hogy Jézus köpködő. És akkor teljesen tudtak azonosulni Jézusnak a személyével. Sőt, azt mondták a végén, hogy Jézus a valaha élt legnagyobb köpködő. Ezt emlékszem, hogy amikor vagy 10 éve olvastam, akkor a lelkész listára is feltettem, hogy milyen fantasztikus dolog, hogy egy ilyen történet is benne van az Új Szövetségben, hogy ezek a haunabeli emberek is megértsék, hogy kicsoda Jézus. Voltak is, akik elképedtek rajta, hogy ne gondoljam már azt, hogy ezért került bele a Szentírásba ez a történet. Én pedig azt gondolom, hogy igen, minimum ezért is. Ahogyan azt is gondolom, hogy Gutenberg azért fedezte fel a könyvnyomtatást, hogy aztán a reformáció nagyobb mederben gyorsabban terjedjen. Egészen biztos vagyok benne, hogy minden ezen a világon elsősorban az ige, az evangélium terjedését szolgálja. És csak másodszorban jó a könyvnyomtatás arra, hogy a kezünkbe kerüljön mondjuk az iskolában. Vagy hogy olvashassuk a híreket. Istennek a legfőbb célja az, hogy az ő örömhíre, evangéliuma eljusson hozzánk. És aztán ott van a legnagyobb feladata Marilyn Lászlónak, hogy megtalálja a szót a lélekre. Tudni nem tudja, hogy Szépik Ájvám nyelven hogyan lehetne visszaadni ezt a szót, hogy lélek. Itt is napok telnek el, álmatlan éjszakák, a 8000 vagy nem tudom hány jegyzetét nézi végig, amit az Újszövetség fordítása közben készített, gondolkodik, nem jut eredményre. Míg egyszer az történik, hogy az egyik kamasz fiú elkezd vadászni egy óriási vaddisznóra, és hát szokásától eltérően jóval mélyebben hatol be a dzsungelbe, szalad, üldözi a vaddisznót, és a végén ráesteredik. És a törzsnek a tagjai tudják azt, hogy egy ilyen fiatal gyerekre ráesteredik a dzsungelben, annak vége. És akkor próbálnak mindent megtenni, dobokkal dobolnak, nem tudom milyen eszközöket fújnak, hogy hangot adjanak, hogy irányt mutassanak. Nem tér vissza a fiú. Eltelik néhány nap, és aztán végül megérkezik. És akkor a következőt mondja, hátamat egy fának támasztva ültem, és egész éjszaka magam mellett tartottam a kutyámat, emlékezett Roni. Vigyáztam, hogy el ne aludjak, mert féltem, hogy egy óriás kígyó elnyel, és a gyomrában kötök ki. Imádkoztam, folytatta Roni. Arra kértem Isten atyát, hogy segítsen megtalálni a hazavetető utat. És meghallgatta az imádságomat. A miénket is, mondták a törzs tagjai. Hallottad éjjel a dobokat? Nem hallotta. Miközben a második napon Roni megpróbálta megtartani az egyenes irányt, több fára felmászott és a folyót kereste szemével. Minden csalódást okozó fára mászás után arra kérte Isten atyát, hogy vezesse. Ó, Adi Komi, nem találom az utat. Kérlek, mutasd meg nekem, merre jutok vissza a folyóhoz. Rémület fogott el, hogy elveszítem a nevemet, tette hozzá. Elvesztíted a nevedet? Kérdezte Merlin. Az mit jelent? Ha valaki elveszíti a nevét, vége, kész, végképp befellegzett neki. Merlinnek úgy tűnt, hogy a kifejezés a haldoklásra utal, de már megtanulta a halál és a haldoklás szavakat. Másnap ellenőrizte a szót a csapattal, amikor felolvasta nekik Máté 16:26. versét. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében, zárójel nevében, pedig kárt val? Vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért, zárójel nevéért? Minden szem felcsillant a felfedezés örömében. Úgy gondolod, ezt akartad mondani nekünk ezek alatt az évek alatt? Mindig megmarad a nevünk? Mindig tovább él? 7 éven át próbálkozott a fordítók csapata, hogy felfedezze ezt a fogalmat. A lélekre a név volt a tökéletes Szepik Ájvám szó. De ugye a Szentírás is használja ezt, hogy fel van írva a nevünk a mennyben. Történetünkben, bibliai történetünkben szintén arról van szó, hogy Jézus hogyan ment meg, hogy egyáltalán Jézus ment meg. Nem a tanítványok mentik meg azt a fiút. Péter, Jakab, János Jézussal együtt jönnek le a megdicsőlés hegyéről. Ugye óriási lelki élményben van részük. Ugye sokan beszámolunk arról, hogy milyen óriási lelki élményt tapasztaltunk ilyen konferencián, olyan keresztény koncerten, egy Isten tiszteleten, vagy nem tudom. Vannak ilyen csúcs élmények az életünkben, amikor magával, az Isten szent lelkével találkozunk, kerülünk közelebbi kapcsolatba, és akkor sírás, mély érzelmek mozgatnak meg bennünket. De le kell jönni, akár akarjuk, akár nem, vége van ezeknek az élményeknek. Lejövünk a hegyről, az életnek a sűrűjébe, ahol ott van a betegség, ott van a baj, ott van a veszteség. A 9 tanítvány ott szenved a völgyben, és szembesülnek azzal, hogy gyenge a hitük. Nem elég erős a hitük. Vajon a 3 tanítvány, Péter, Jakab és János, megbirkózott volna ezzel a lehetetlen helyzettel? Vajon nekik sikerült volna legyőzni a betegséget, meggyógyítani azt a gyermeket? Ha igen, akkor szerintem Jézus átadta volna nekik a lehetőséget. Mondta volna ennek a apának, hogy hát itt van ez a 3 tanítvány, most jövünk le a hegyről, óriási élményben volt részük, nagyon megérintette őket a Szentlélek, ők fognak, bemutatják, hogy igaz, hogy ti számon kéritek ezt a 9 tanítványt, hogy ők kudarcot vallottak, nem elég erős a hitük, de itt van ez a 3. Na majd ők. És nem így van. Tegnap, amikor cinkotán voltunk a csőnacin, a közös reformációi ünnepségünkön, akkor a hit erősségéről, nagyságáról beszéltem, hogy az mindig felmerül kérdésként bennünk, mert hogy hát egyedül a hit által üdvözlünk. Mennyire lényeges kérdés, hogy egyedül csak az számít, nem a cselekedetünk, hanem a hitünk. De hát mindig belefutunk ebbe a problémába, hogy elég erős, elég nagy. És hát mindig arról van szó a Szentírásban, hogy nem elég nagy. Jézus azt mondja, hogy ha csak egy mustármagnyi lenne. Ugye a Máté evangéliumában azt mondja, hogy hát akkor mondanátok ennek a hegynek, hogy menjen odébb, akkor odébb menne, jöjjön idébb, akkor idébb jönne. Akkor nem lenne szükség arra a mondásra, hogy ha a hegy nem megy Mohamedhez, akkor Mohamed megy a hegyhez. Hanem egyszerűen megcserélnénk, hogy hát hiába egy keresztény ember nem megy a hegyhez, fordítva. A hegy megy a keresztényhez. És ez nem így van. A Lukács evangéliumában ugye a vadfigefáról van szó, hogy az kiszakadna tövestül, ha azt mondanánk. Tehát, hogyha, és ezt sugallja egyébként a világ is, hogy csak elég erősen kell hinned, és akkor megtörténik valami. Csak elég erősen kell koncentrálnod, elképzelned, imaginálnod, pozitívan elképzelned, és akkor meg fog történni, amit szeretnél. És Jézus mindig azt mondja, hogy nem. Ezek tévtanítások. Ez nem így van. Én gyógyítok. Jézus mindig saját magára irányítja a figyelmet, de Márk is, aki szerkeszti az evangéliumot, mert a néma lélek kiűzése után, a történetük után mi következik? Az, hogy másodjára jelenti be Jézus a halálát és feltámadását, magyarul azt mondja, hogy én vagyok a gyógyító, én vagyok a megmentő. És ezt a haunabeli törzs tagjai is tudták. Nem gondolták azt, hogy nekik folytatni kell a köpködést. Mert amit mi csinálunk, az a köpködés. Jézus a gyógyító. Egyedül Krisztus. Ne felejtsük el. Egyedül Krisztus. Solus Christus. Próbálják a tanítványok 9-en, nem megy. Az ellenség ki is használja, rágalmazzák őket talán. És akkor jön Jézus, és átveszi az irányítást. Átveszi az irányítást, mert mi nem tudjuk azt mondani, amit kell, nem tudjuk azt tenni, amit kell, nem úgy történik az, vagy nem úgy történik, hogy elterveztem, de Jézusnak át lehet adni az irányítást. Kolumbusz Kristófról mondják, hogy amikor 11. hónapja hajóztak, India felé, akkor a legénység már lázadt, mert látták, hogy már nem tudnak visszafelé sem eljutni, hogyha visszafordulnának. Nincs elég élelem, nincs elég víz. Teljesen kétségbe voltak esve. Kolumbusz Kristóf pedig akkora hittel, akkora elszántsággal rendelkezett, hogy lement a kajütjébe, felhozta a legalapvetőbb tájékozódási eszközöket, a szextánst, a térképet és az iránytűt, és a legénység szeme láttára a vízbe hajította. És azt mondta, hogy partot fogunk érni, mert hiszem. És mi is ezt tehetjük, átadhatjuk az irányítást Jézusnak, vihetjük a magunk számításait, vihetjük a magunk elképzeléseit, a magunk terveit, elgondolásait, spekulációit a kis hajónknak a pereméig, és kidobhatjuk. És mondhatjuk azt, hogy Uram Jézus, kezdjük együtt előről. Imádkozzunk. Urunk, Jézusunk, köszönjük neked azt, hogy minden ezen a világon, minden felfedezés, minden esemény valamiképpen a te megváltó munkádat segíti elő, arra irányítja a figyelmet. Azért történt, hogy az evangélium prédikáltassék, hogy az örömhír megismerhetővé legyen. Köszönjük neked, hogy már több milliárd ember tudja, hiszi, vallja, hogy te vagy az Úr, és hogy mi is ezek közé tartozhatunk. Köszönjük neked, hogy ebben a forrongó, sodró világban is fogod a mi kezünket, és hisszük, tudjuk, hogy te veszed át az irányítást, és hogy eljutunk arra bizonyos partra. Kérünk téged, hogy gyenge hitünk, elégtelenségünk ellenére te legyél a mi gyógyítónk, szabadítónk. Amen.